90,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Péntektől vasárnapig tartják a Nagyboldogasszony napi főbúcsút Mátra Verebély Szentkúton, tájékoztatott a Nógrád vármegyei nemzeti kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina elmondta, az idei főbúcsún különleges lelki segítséggel készülnek a ferences szegény gondozó nővérek, meghallgatlak pontokkal lesznek jelen a nemzeti kegyhelyen, hogy közösen imádkozzanak, meghallgassák, támogassák mindazokat, akik betegségben, gyászban, nehéz élethelyzetükben, örömükben fordulnak hozzájuk. A háromnapos ünnep alatt több nővér lesz jelen Szentkúton, habitusban, hogy bárki odaléphessen hozzájuk, beszélgetést kezdeményezhessen, megoszza örömét vagy nehézségeit. A nővérek azért lesznek ott a főbúcsún, hogy legyen idő meghallgatni a történeteket, a fájdalmakat, a kereséseket, de a hálát és az örömöket is, mert a gyónásban sokszor nincs lehetőség hosszabb beszélgetésre, közölte. Egy orosz-európai uniós csúcs találkozó szükségességét hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek nyilatkozva. A kormányfő a videóban kérdése válaszolva megerősítette, Magyarország nem támogatja az Európai Tanács közös nyilatkozatát Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki találkozója kapcsán. Orbán Viktor erre két okot nevezett meg. Egyrészt, hogy a nyilatkozatban egyértelmű és világos sürgetés van Ukrajna uniós tagságára nézve, Magyarországon pedig volt egy népszavazás, ahol az emberek azt mondták, nem akarnak közös unióban lenni az ukránokkal. Ha olyan dokumentumot akarnak velünk elfogadtatni, amely a magyar emberek döntésével ellentétes tartalmú, akkor azt én nem tudom támogatni, rögzítette. A másik oknak pedig azt nevezte, hogy az orosz-ukrán háború európai ügy, amelyet Európának kellene elrendeznie, de erre képtelen. Amikor azonban két erős ember, az amerikai és az orosz elnök leül tárgyalni, akkor szánalmas és gyenge dolog kívülről bekiabálni. Azt javasolta, inkább férfiasabb vonalat kellene vinni az uniónak, öntudatra kell ébrednie Európának és kezdeményező szerepet kell játszania, hiszen ez egy olyan konfliktus, ami a mi hátsó udvarunkban történik. Nekünk egy orosz-európai uniós csúcsra van szükségünk, nem pedig arra, hogy kommentáljunk egy orosz-amerikai csúcsot, hangsúlyozta Orbán Viktor. Arra a kérdésre, hogy mennyire van egyedül Magyarország most ebben a kérdésben ezzel az állásponttal, úgy válaszolt, sosem vagyunk egyedül, de mi vagyunk az egyetlenek, akik ezt kimondják, és még sokan gondolják így, tette hozzá. Kérdésre válaszolva elmondtam, a pénteki orosz-amerikai csúcstól azt várja, hogy az jelentősen csökkenteni fogja egy világháború kockázatát. A magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti hatékony kommunikációt segítő nyelvtanfolyamok indulnak Kárpátalján a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, tájékoztatták az MT-t. Az indoklás szerint egymás nyelvének és a nyelven keresztül egymás kultúrájának gondolkodásának ismerete nagyban segíti a nemzetek közötti toleranciát és együttműködést. A programot Kárpátalja köztiszteletben álló nyelvészéről, Kótyuk Istvánról nevezték el. Magyarország segítséget nyújt Montenegrónak az erdőtüzek megfékezésében, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. A légierő egy tűzoltási munkákban használható helikoptert küld az országba hétfős legénységgel, ismertette Szijjártó Péter. A tárcavezető előzőleg a montenegrói miniszterelnök helyettessel folytatott telefonbeszélgetést, Filip Ivanovics pedig nemzetközi segítséget kért. Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni. A napokban befejeződött a nyári aratás, a rendelkezésre álló adatok alapján kedvezően alakulnak az idei betakarítás hektáronkénti hozamai és az össztermés az előzetes várakozásokhoz képest, közölte Nagy István. Az agrárminiszter hozzátette, köszönet illeti a gazdákat szorgalmukért és kitartásukért, az elhivatott munkájuknak köszönhetően kerülhet ugyanis az új kenyér a magyar családok asztalaira. A hektáronkénti átlagok a nyári kalászosok és a repce esetében is az 5 éves átlagok felett vannak. Végül az időjárásról. Felhőtlen, derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék így nem hullik, a szél több felé megélénkül majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 33-34 fok körül alakul, jelentős lesz tehát a napi hőingás. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. A szerdai általános kihallgatást a 6. Pál aulában tartják. A pápa kiterjeszti a Vatikánban dolgozó szülők védelmét és jogait. Sönborn bíboros, a pápa delegátusa a kölni Lorétói kápolna felszentelésének 350. évfordulóján. A Szent Szék közzétette a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályzatát. Fiatal orosz katolikusok, a remény zarándokai Moszkva és Róma között.
Szerdai általános kihallgatást a 6. Pál aulában tartják. Mint hogy Rómában e napokban 37-38 fokos hőmérséklet járja, éppen erre való tekintettel az augusztus 13-i szerdai általános kihallgatást a 6. Pál teremben tartják meg délelőtt 10 órai kezdettel. Ezt követően a Szent Atya átmegy a vatikáni Szent Péter bazilikába, hogy köszöntse azokat, akik nem kaptak helyet az aulában, és így kivetítőkön követték az audienciát. Leó pápa szerdán délután a korábban jelzett tervnek megfelelően Castel Gandolfóba utazik, ahonnét augusztus 17-én vasárnap délután tér vissza Rómába.
A pápa kiterjeszti a Vatikánban dolgozó szülők védelmét és jogait. Megjelent a gazdasági titkárság prefektusa által aláírt és a pápa által jóvá hagyott leírat, reszkriptum. Számos új rendelkezést vezet be az apasági szabadsággal, a fogyatékkal élő vagy súlyosan fogyatékos gyermekek szüleinek jogaival és a családi pótlék biztosításával kapcsolatban. 5 nap fizetett szabadság jár a vatikáni alkalmazottaknak gyermekük születésekor, és havi 3 nap fizetett szabadság jár a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek. Ez pusztán 2 új rendelkezés az augusztus 11-én közzétett leíratból, amely kiterjeszti a Vatikán városállamban dolgozók védelmét és jogait különböző területeken. A gazdasági titkárság prefektusa Maximino Cavallero Ledo által aláírt dokumentumot 14. Leó hagyta jóvá, aki július 28-án fogadta Cavallerót. A prefektus bemutatta a pápának az ULSZA tanácsának határozatait, amely testület a Szent Szék és a kormányzóság különböző szerveinek képviselőiből és azok alkalmazottaiból áll. A családtámogatásokról szóló egységes törvény és a családi pótlék szabályozásának normái több paragrafusát módosító reszkriptum, leírat újdonságai között elsősorban az apasági szabadságra vonatkozó rendelkezés is megtalálható. A munkavállaló gyermek születésekor 5 nap fizetett szabadságra jogosult áll a dokumentumban. Az 5 nap szabadságot, amely 5 munkanapnak tekintendő, egyben és vagy részletekben, egész napokban, de nem órákban vehető igénybe, legkésőbb a gyermek születését követő 30 napon belül a jogvesztés terhe mellett. Az 5 nap szabadságért a dolgozó apa fizetésének 100%-ával megegyező pénzügyi kártérítésre jogosult, amelyet a szolgálati idő alapján számítanak ki. A bizonyítottan súlyos helyzetben lévő, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokkal kapcsolatban a rendelet kimondja, hogy a szülők felváltva havonta 3 nap fizetett szabadságra jogosultak, amelyet egyben is kivehetnek, feltéve, hogy a gyermek nem teljes időben van elhelyezve egy speciális intézményben. Annak érdekében, hogy a fogyatékkal élő családtag gondozására rendelkezésre álló időt növeljék, a szabadság megadása, kivéve az illetékes hatóság által engedélyezett eseteket, azt eredményezi a munkavállaló számára, hogy nem vállalhat más munkavégzést, és az erre vonatkozó engedélyét vissza kell vonni. A fogyatékosság és súlyosságának klinikai értékelését, ahogyan a reszkriptum meghatározza, egy orvosi bizottság végzi a kormányzóság egészségügyi és higiéniai igazgatóságának ajánlása alapján, a felsőbb hatóság által kiadott értékelő táblázatok alapján. A bizottság döntése kétségbe vonhatatlan. Az orvosi bizottság által súlyos fogyatékossággal vagy rokkantsággal élőnek elismert személy családja családi pótlékra jogosult. A közvetlen, közvetett vagy túlélői vatikáni nyugdíj kedvezményezettjei, akiket az orvosi tanács súlyos fogyatékossággal vagy rokkantsággal élőnek ismer el, szintén jogosultak erre. A családi pótlékokkal kapcsolatban a rendelet tisztázza, hogy a kedvezményezettek azok a családok, amelyekben a 18 év feletti törvényes, törvényesített vagy azzal egyenértékű gyermekek élnek. Diákok esetében középiskolai tanulmányok alatt legfeljebb 20 éves korig, vagy az egyetemi tanulmányok, vagy a Szentszék által egyenértékűnek elismert tanulmányok teljes időtartama alatt legfeljebb 26 éves korig. Az ilyen tanulmányokat az egyetem által kiállított beiratkozási igazolással kell igazolni.
Christoph Schönborn bíboros, a pápa delegátusa a kölni Loreto-i kápolna felszentelésének 350. évfordulóján. A Szentatya augusztus 9-én szombaton kinevezte Christoph Schönborn bíborost, nyugalmazott bécsi érseket különleges küldöttévé a kölni Kupfergasse-i Fekete Madonna kápolna felszentelésének 350. évfordulójára, amelyet 2025. szeptember 14-én vasárnap tartanak. Az 1715-ben épült római katolikus Szűz Mária templom a Kupfergassen található Köln belevárosában. Egyike a kevés kölni barokk templomépületnek. A templomot ugyanis 1715-ben szentelték fel, de már 1673 és 1675 között építettek ott egy loretói kápolnát, ahol az itáliai eredetű Madonna Nera, Fekete Madonna kegyszobor másolatát őrzik. A 17. század elején a szomszédos Hollandia lakossága körében felekezeti ellentétek miatt erőszakos zavargások törtek ki, ami sok katolikust arra készített, hogy elhagyja szülőföldjét. Közülük sokan a nem messze fekvő katolikus birodalmi városban, Kölnben kerestek menedéket. Köztük voltak szerzetesek is, így a sarutlan kármeliták rendjének tagjai már 1614 körül megérkeztek Kölnbe. 1620 és 1628 között Köln déli külvárosában kolostort, tovább a Szent József és Szent Teréz tiszteletére szentelt templomot építettek. A férfi kármelitákat 1630 tájt Észak-Brabantból sarutlan kármelita nővére követték, és a Kupfergasse sarkán telepedtek le, ahol adományok révén kolostort építettek maguknak, ennek közvetlen közelében pedig egy kis oratóriumot emeltek Johann Jakob Vissius városi tanácsos, későbbi polgármester kezdeményezésére. Ezt a kápolnát az itáliai Loreto bazilikájának szent háza mintájára készítették, amely hagyomány szerint a 13. század végén került Názáretből, a Mohamedán terjeszkedés miatt tengeri úton az Adriai tengerpart, hogy hársfából faragja ki a Loretoi szűzanyag egy szobrának mintájára az ő názáreti szobrukat. 1630 körül el is készült a szobor, ám a kápolnát csak 1675. szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén szentelték fel. Ebben az időben, amikor a Mária tisztelet Kölnben is különösen erős volt, gyakran szerveztek zarándoklatokat és körmeneteket olyan helyekre, amelyekről azt tartották, hogy csodatévő erővel rendelkeznek. Ilyen volt a kölni sarutlan kármeliták Mária kápolnájának Fekete Madonna kegyszobra is. A kölni Kupferganse kolostor kápolnájának Mária kegyszobra rövid időn belül nagy jelentőséggel tett szert a rend és az egész város számára, noha az ősi kolónia városának gyönyörű székesegyháza a három királyok Európa szerte ismert erekéivel büszkelkedhetett. Emellett a kölni Loreto-i Madonna is egy német földön közismert zarándok helyé vált. A zarándokok ékszerekkel és számtalan áldozati gyertyával díszítették a kegyelem anyját, ahogy a kegyszobrot nevezték. Az eredeti hársfa szobor az évek során a gyertyafüsttől lassan sötét árnyalatot kapott. A folyamatosan növekvő látogatók száma miatt egy nagyobb templom építését kezdték fontolgatni. Az első építési munkálatok azonban csak 1705-ben kezdődtek meg. Az új templom valójában az eredeti kiskápolna kerő épült, amelyhez a szükséges engedélyeket Wilhelmine Amalie császárné jóindulatú befolyásának köszönhetően nyerték el. A kegykápolna önálló építményként a később köré épített főtemplom két bejárata között helyezkedik el, valójában ez a Loretoi Szentház kicsinyített mása. 1675. december 8-án Maximilian Heinrich választófejedelem egy értékes aranylánccal díszítette a kegyképet. A 18. század végén a Fekete Madonna mellett egy kettős szív alakú lámpa lógott, amelyet egy, a katolikus hitre áttért fejedelmi pár ajándékozott a templomnak. 1925. június 7-én Karl Josef Schulte, kölni bíboros, 11. Pius pápa tiarájának, pápai hármas koronájának aranymásolatát ajándékozta a Fekete Madonnának, amely mind a mai napig látható a kegyszobor fölött, a szűzanya fején, 12 aranycsillag foglalatában. A II. Világháború pusztításai során a templom kiégett, csodás módon egyedül a tabernákulum és a kegyszobor maradt éppen. Különösen kedvelt volt a kegykápolna a Covid járvány alatt, amikor a kölniek nagy számban keresték fel, hogy gyertyát gyújtva a szűzanya szobra előtt imádkozzanak szeretteik egészségéért. Szeptember 8-án, kis boldogasszony napján, Szűz Mária születésének ünnepén a kápolna és a templom felszentelésének emléknapján hagyományosan gyertyás felvonulás keretében viszik végig a kegyképet a környező utcákon. A Kupfergasse-ban található fekete szűzanya a kölni érsekség egyik legjelentősebb imahelye, ahol immár 350 éve száll az ima a szűzanyához.
A Szent Cég közzétette a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó szabályzatát. Augusztus 9-én jelent meg a gazdasági titkárság prefektusa által aláírt általános végrehajtási rendelet, amely a Szent Cég és a Vatikán Városállam közbeszerzési szerződései kiválasztási eljárásának átláthatóságára, ellenőrzésére és versenyére vonatkozó szabályokról szóló motu proprio végrehajtási szabályzatát tartalmazza. Közzétették augusztus 9-én a gazdasági titkárság 1/2025. Számú általános végrehajtási rendeletét, amely tartalmazza a 2020. június 1-én kiadott a Szent Cég és a Vatikán Városállam közbeszerzési eljárásainak átláthatóságára, ellenőrzésére és versenyére vonatkozó normákról szóló motu proprio formában megjelent apostoli levél végrehajtási szabályzatát, amelyet a 2024. január 16-án kiadott a jobb harmonizációról szóló motu proprio formában megjelent apostoli levél módosított. A 2025. augusztus 5-én Maximino Cavallero Ledo, a dikasztérium prefektusa által aláírt rendelet 8 fejezetre és 52 cikkelyre oszlik. Meghatározza a Szent Szék közbeszerzési törvénykönyvének frissítéséről szóló, a különböző vatikáni szervek közötti együttműködés eredményeként létrejött, a közbeszerzési eljárások nagyobb egyszerűsítése érdekében létrejött jobb harmonizációról szóló motu proprio végrehajtásának módjait. A frissítés, amely megerősíti az átláthatóság, az ellenőrzés és a verseny célkitűzéseit, a Szent Szék és a Vatikán Városállam közbeszerzési szerződéseinek odaítélése során, valamint a gazdasági szereplők közötti egyenlő bánásmódot és az ajánlattevők közötti megkülönböztetésmentességet, elősegíti az időben történő adminisztratív intézkedéseket, valamint a hatékonyság, az eredményesség és a költséghatékonyság elveinek végrehajtását az egyház szociális tanításával összhangban. Az új közbeszerzési törvénykönyvnek, amely a szerzett tapasztalatokra támaszkodik, összhangban a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióval az a célja, hogy összeegyeztesse az átláthatóság és az ellenőrzés következményeit az egyszerűsítés szükségességével egy olyan működési megközelítés javára, amely a gazdasági döntéseket az etikusabb és az erőforrások fenntartható felhasználása szem előtt tartásával irányítja. A rendeletet az Osservatore Romano honlapján hirdették ki, és augusztus 10-én lépett hatályba.
Fiatal orosz katolikusok a remény zarándokai Moszkva és Róma között. Vannak helyek, ahonnan a fiatalok nem tudtak eljönni, a jól ismert okok miatt. Szólott Leó pápa Tor Vergátában az ifjúsági jubileum végén. Ez vonatkozik sok orosz katolikus fiatalra is, akiknek a jelentősen megnövekedett utazási költségek és egyéb bürokratikus nehézségek miatt nem sikerült eljutniuk Rómába. Tájékoztat a Fidesz katolikus hírügynökség. Ám mégis erős volt a vágyuk, hogy részt vegyenek az idei jubileumi eseményeken. Itt 90 fiatal zarándok gyűlt össze a Moszkvában július 23-a és 27-e között, még közülük ketten mégis Rómába tudtak repülni. Az orosz fővárosban összegyűlt fiatalok az egyházmegyék különböző városaiból érkeztek, néhányan pedig a Szent Kelemen és Szent József szufragáns egyházmegyékből is. Három csoportra osztva a zarándokok gyalog bejárták Moszkva utcáit, felváltva látogatták meg a három ott található katolikus plébániát, és a székesegyházban találkoztak, hogy együtt vegyenek részt az eukarisztikus liturgián a szentmisén, és hogy megosszák egymással a nap során átélt élményeiket Nikolaj Dubinyin püspök jelenlétében. Azt akartuk, hogy a fiatalok megismerjék a főváros minden plébániájának és katolikus közösségének kulturális gazdagságát és sajátosságait, mivel nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy lakóhelyeiken élő katolikus közösségeikkel, kolostoraikkal és zárdáikkal kerüljenek kapcsolatba. Magyarázza a Fidesz hírügynökségnek Román Andrej, az érsekség ifjúsági tevékenységért felelős vezetője. A különböző találkozók során a zarándokok megismerkedtek a ferences, a szalézi, az Opus Dei és a Verbum Dei spiritualitásával, meglátogatták a jezsuiták által vezetett Szent Tamás intézetet, a szeretett misszionáriusainak kolostorát, és megismerkedtek a görög-katolikus ítusú közösségek történetével. Mi is a remény zarándokainak érezhetünk magunkat az egyetemes egyház részeként. Hazatérve magunkkal visszük a reménynek ezt a szikrányát közösségeinkbe és az egész országba, tette hozzá Román Andrej, orosz katolikus hívő.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a közösség összetartó erejéről. A 2024. november 12-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ébresd, Uram, egyházadat, de először bennem ébresd, építs fel közösséged, de először bennem végezd. Uram, a békét add meg, és ismerni téged a földön, szereteted, igazságod, mindenki betöltsön. De nálad kezd először. Ámen.
Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek témája a közösség. Elsőként szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti ma mennyire vagytok egymásra vagy a másikra hangolva, hogy érzitek a mai nap után, Viki?
Én ilyen közepesen vagyok, ugyanis egy idő után már így egy kicsit fárasztó, hogy mindig a másikra kell hangolva lenni, így hát én ilyen középső szintet mondanék.
Hát én közepeset vagy középmagasat mondanék, mert próbálok másokra és másokkal hangolódni, de ugye nap végére is már mindenki elfárad egy kicsit, és akkor minden nehezebb.
Szó volt már az Atyáról, Jézusról, a Fiúról, és végül a Szentlélekről, vagyis Istenről, aki maga a Szent Háromság. Isten úgy egy, hogy soha nincs egyedül. Ő mindig közösségben van, hiszen a legnagyobb csapatjátékos ő. Ezért, amikor létrehozta az egyházat, vagyis a benne hívő emberek közösségét, akkor mindent megtesz azért, hogy sikeres bátor csapattá formálja a sok eltérő embert. Komoly feladatokat is bízott az egyházra, és azt szeretné, ha közösségben valósítsuk meg azokat. Ő ilyen, nem magányos farkas, hanem ízig-vérig csapatjátékos, és minket is meg akar tanítani ennek a titkára. Hogyha visszaemlékeztek, bizonyára mindenki ismeri azt a nagyon híres három kötetes történetet, amelynek az a címe, hogy a gyűrűk ura, és ahol egy félszerzet, egy kicsi emberszerű lény, Frodónak kell végbe vinni azokat a nehéz feladatokat, amelyek meghaladják az ő erejét. Ezért a történet szerint egy tanácskozás keretében úgy döntenek, hogy csapatot küldenek vele, hogy segítsék őt a lehetetlen küldetés teljesítésében. Amikor elindul az utolsó biztos menedékből, akkor a tündék királya, Elrond, elbúcsúzik tőle és társaitól. Viki, megosztanád velünk ezeket a gondolatokat?
A gyűrű hordozó útnak indul, hogy megkeresse a végzett hegyét. Ő az egyetlen, akit kötelesség terhel. Sem eldobnia, sem az ellenség bármiféle szolgájának átadnia nem szabad a gyűrűt. A többiek szabad elhatározásukból tartanak vele, hogy útközben segítsék. Vele maradhatnak, visszafordulhatnak, vagy más útra térhetnek, ahogy adódik. Minél messzebb mentek, annál nehezebb visszajönnötök, de sem eskü, sem parancs nem köt, hogy tovább menjetek, mint ameddig önként mentek. Mert nem ismeritek még a szívetek erejét, s nem tudjátok, hogy melyiktek mivel találkozik az úton.
Köszönöm szépen. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy a gyűrűk urában, a gyűrűk szövetségének mit gondoltok, hogy mi volt a legfontosabb jellemzője? Vajon az, hogy kötelező volt ez, hogy részt vegyenek ebben a szövetségben, vagy pont az a titka, hogy ez önkéntes szövetség?
Önkéntes.
A két dolog közül szabad, domválasztott döntés kapcsán csatlakozhatnak ehhez a szövetséghez, vagy parancsra jön létre, és aki kiszáll, azt megbüntetik. Melyik az igaz erre a szövetségre?
Szabadon.
És az is nagy kérdés, hogy ha kiszállnak, megbüntetik őket, vagy mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy kitart-e végig. A kettő közül mi az igaz?
Az, hogy mindenki maga dönti el, hogy a végéig kitart.
Mit gondoltok, hogy ezek a nagyon fontos dolgok, tehát az, hogy önkéntes, hogy szabad akaratból van, és hogy magadnak kell eldönteni, hogy kitartasz-e végig a szövetségben, ezek miért formálják jobban a szövetséget, miért teszik erősebbé, mint ellentétes esetben, hogyha kötelező parancsok által van valami irányítva? Miben más, vagy miért más ez a kettő? Mit gondoltok?
Szerintem azért más, mert hogyha valaki önkéntesen csinálja a dolgát, és az meg is látszik, hogy jókedvű, meg ilyesmi, és ugye még hogyha csapatban is vannak, és többen vannak, akkor sokkal jobb a hangulat, és sokkal jobban érzed magadat ott, hogyha mindenki önkéntesen és szabadon csinálja a dolgát. Viszont hogyha mindenki parancsra csinálja, és hogyha valahogy nem úgy csinálja, akkor büntetés kap, az nagyon meglátszik a viselkedésén is, és azon, hogy hogyan csinálja meg a feladatot, vagy akármi mást.
Hogy gondoljátok ezek után, hogy lehet erős egy olyan szövetség, amit nem parancsszó tart össze? Vagy lehet egy csoport attól erős, hogy nem parancsra teljesítenek valamit?
Ugyanúgy lehet erős, és esetekben ez még erősebb is lehet, hogy magát a szövetséget a saját akaratukkal tartják össze, és nem csak egy parancs, egy szabály, vagy egy törvény tartja őket össze. Ezért ez erősebbé teszi azt.
Most nekem erről a szövetségről akár a mi 4 évünk is eszembe jutott, hogy mi lett volna akkor, hogyha én egy külső parancsnokként vezetlek titeket az Isten útján, és megmaradok a tanári szerepben, és parancsokat osztogatva adom ki nektek az anyagot, hogy dolgozzátok fel, tanuljátok meg, mint más tantárgyak esetében. Vagy miben más az, hogy önkéntesen, vagy éppen tényleg ilyen szövetségből, vagy úgymond szabad elhatározásból döntitek el, hogy az ember válaszol-e arra, amire a hitoktató meghívja, megye vele, érdeklik-e azok a programok, amelyek, vagy megszólítható-e, hogy azt gondolom, hogy ez az elmúlt 4 év is köztünk talán, ha nem is a gyűrűk szövetsége, de egy bizonyos szövetség azért csak kialakulhatott, még ha nem is volt ez annyira tudatos. Döntés az én részemről, hogy szövetség kötésben meg ebben fogjuk élni itt az életünket, de minden esetre én is azt gondolom, hogy sokkal gyümölcsözőbb, hogyha az ember úgy tekint a tanítványaira, mint egy csapatra, és talán nektek is nyilván egy osztály attól válik igazán jó osztályjá, hogyha nem egy kívülről jövő parancsnok osztogatja nektek az utasításokat, hanem hogy magatoktól is szerveződhettek, és talán a feladatokat is jobban elvégzitek, hogyha önkéntes alapon vállalhatjátok el. Ugye? Jól gondolom, vagy? Te hogy élted meg ezt, Viki?
Én is így gondolom, hogy minden, amit így önkéntesen, meg így együtt szabadon csinálunk, az szerintem sokkal jobb, mint hogyha parancsszóra csinálnánk a dolgunkat.
Miért jobb a szövetségkötés? Mit gondoltok, miért célra vezetőbb az, hogyha az ember nem parancsként közelít hozzátok, és nem vezérként, hanem esetleg lemegy a ti szintetekre, és megvilágítja azt az adott problémát, ami miatt szövetségre akar lépni veletek. Ez miért fontos egy 14-15 éves gyerek számára?
Olyan, mintha ő már bízza bennünk, és hisz bennünk, és ezért legtöbben sokkal hamarabb belemennek egy olyan szövetségbe, amit nem kötelez őket, hanem a saját akaratuktól vagy az érdekükből jön létre.
Ha én elmondom neked, hogy mi a cél, és hogy miért szeretném azt, hogy te megtanuld vagy megértsed, akkor neked az szerintem nagyon nagy motivációt tud adni, és értelmet, hogy miért kell odafigyelni azon az órán, vagy miért kell elmenni a múzeumba, ha el van magyarázva az oka. Én úgy gondolom, hogy ez azért nektek sokat jelent, nem? Tehát, hogyha nem azt mondod, hogy bevezényelnek téged egy múzeumba, és akkor gyere utánam, és nézd meg a tárlatokat, és maradjál csendben, és figyeld, amit a néni fog mondani. Ezáltal úgy érzed, mintha egy ilyen cirkuszba kellene, vagy nem tudom én, egy állatkertbe végigmenni, hogy nézzél meg mindent, de nem érted, hogy igazából miért kell így csinálni. Mert nem te döntöttél róla, és nem azt nézel, amit te szeretnél. De ha valaki lehajol hozzád is, elmagyarázza, hogy gyerekek, ez azért fontos, mert ezek a képek jelenleg itt láthatóak, Munkácsi Mihály festette őket, mind a három egy helyszínen látható, tehát hogyha megvilágítják a probléma okát, akkor ti is megértitek, én úgy gondolom, hogy miért fontos az, hogy te most jelen legyél, odafigyeljél, és már magadtól is elfogadod ezeket a dolgokat, amiket a pedagógus, vagy éppen az édesanyád, édesapád elmagyaráz neked.
Szerintem sokkal könnyebb az, hogyha elmagyarázzák neked a dolgokat, és úgy sokkal jobban megérted, és persze azt is, hogyha nem erőszakosan magyarázzák, még ha kell, elmondják ötször is, de még akkor is nyugodtan, az még mindig jobb, hogyha többször kell elmondani, mint hogyha erőszakosan mondanák, és azon idegeskednének, hogy miért nem érted.
A barátság az nem hadsereg, ugyanis ebben a gyűrűkora történetében is nagyon elgondolkodtató, hogy míg a főgonosz hadsereget toboroz, amelyben félelem és fegyelem uralkodik, addig a jók tulajdonképpen csak egy baráti társasággal indulnak útnak. Miközben jól szervezett egységek vadásznak rájuk, ők az egymás iránti bizalomból, hűségből kell, hogy kitartást és erőt merítsenek. Mennyire aránytalan ez a küzdelem, vagy talán mégsem? Mit gondolsz erről?
Hát szerintem nem aránytalan, ugyanis, hogyha bíztok egymásban, és hűségesek vagytok egymáshoz, és együtt vagytok, az szerintem mindennél sokkal nagyobb erő, és így szerintem nem számít aránytalannak.
Hogyha ők ismerik egymást és barátok, akkor jobban egymásra vannak hangolódva, ezért az növeli az esélyüket és nem csökkenti.
Ha van egy közösség, mondjuk a mi osztályközösségünk, és megél nehéz pillanatokat, akkor melyik a célra vezetőbb, hogyha egymást hibáztatjuk, hogy miért van ilyen sok probléma, meg miért van ennyi veszekedés, vagy az a célra vezetőbb, hogyha még szorosabban összefogunk, és megpróbálunk együtt valami megoldást találni. Tehát melyik az, ami szerintetek jobb, vagy melyik az, ami mondjuk a boldogsághoz, vagy a békéhez vezet?
Szerintem természetesen az, amelyikben ugyebár összefogunk, és együtt döntünk a dolgokról, ugyanis, hogyha mindenki összeveszik, és nem békülnek ki, meg csak a vitatkozások vannak, akkor az nem vezet a boldogságra, és az csak úgymond a szomorúságra, meg az utálatra vezetne minket, és akkor még annak, aki még nem is volt benne ebbe a veszekedésbe, vagy bármibe, még az is rosszul érezné magát az osztályban, hiszen mindenkiről érződik, hogy milyen hangulata van, vagy hogyan áll a másikhoz.
Thank you.
szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én szerettelek. Mondjál át az Úrnak életedért, minden egyes pillanatért. Mit éltél, s mit élni fogsz, mit kaptál, és mit kapni fogsz. Szeressétek egymás, szeressétek egymás, szeressétek egymás, mint én szerettelek. Mondjál át az Úrnak kedvesedét, minden egyes mosolyáért. Áldja meg őt az Isten,
A régi történelmi korokban a családok és a hozzájuk kötődő szövetségeseik feltűnő színű zászlókkal, címerpajzsokkal jelölték meg magukat, hogy mindig egyértelműen tudják, ki tartozik az ő csapatukba. Szinte minden emberi közösségnek vannak ilyen jellemzői. Mik ezek, Viki?
Hát például egy embléma, egy logó, illetve közismert színek.
Például tudjátok, egy foci csapat, vagy bármelyik ilyen híres sztárhoz kapcsolódó embléma, vagy címerállat, vagy csapatok, iskolák, szervezetek, és ezekkel megmutatják a világnak, hogy kikkel tartoznak egy közösségbe, és tudod, a divat is az, hogy azonos pólót, vagy azonos ruhát viseljünk, mert hogy minél jobban kifejezi azt a külvilág számára is, hogy mi egy csapatot alkotunk. Hát gyerekek, amikor Jézus a földön járt, ő is egy csapatépítésbe kezdett, nem kívánt, ahogy az óra elején is mondtam, egyszemélyes hős lenni. Előbb kiválasztotta a 12 apostolt. Tudjátok-e esetleg, hogy az apostol kifejezés mit jelent?
Küldött.
Majd pedig a 72 tanítványt. Az apostolok alkották az ő közvetlen körét, akikre a legfontosabb feladatokat bízta. A 72-t pedig elküldte, hogy készítsék elő az ő ige hirdető útját. Érdekes lehet a ti számotokra is, hogy kettesével küldte a tanítványaikat, nem pedig egyedül. Biztosan arra gondolt, hogy lesznek az úton nehéz helyzetek, amikor majd a tanítványok barátként tudják egymást segíteni. Vajon mi hozta őket össze? Elsőre sokkal könnyebb azt megmondani, hogy mi nem hozta össze őket. Na nézzük meg, hogy életkoruk szempontjából mi a helyzet.
A legfiatalabb, János, még a család alapítás előtt állt. Péternek azonban már volt felesége, a hagyomány szerint gyermeke is, akik aztán segítettek neki a missziós munkában.
Foglalkozásuk tekintetében, Barnabás?
Voltak közöttük értelmiségiek és kétkezi munkás emberek, gazdagok és szegények. A jómódú Lévi például vámos volt, míg Jakab például halász.
Nézzük meg a vallási hátterüket, Miranda.
Voltak olyan tanítványok, akik nagyon aktív vallási életet éltek. A két első apostol, András és János, pedig már a keresztelő Szent János tanítványi körében is volt, vagyis ők jól ismerték a hitbéli dolgokat. Mások életében inkább a munkában vagy a harcban, s nem annyira vallásosságban tűntek ki. Nekik előbb meg kellett érniük, hogy Jézus csapatába tartozhassanak.
Ha ennyi eltérés és különbözőség volt az apostolok a tanítványok között, az azt jelenti, hogy nem egy klasszikus baráti kör voltak. Ők nem a szimpátia vagy a társaság hozta őket, még arról is tudunk, hogy olyan veszekedés, féltékenység és néha a klikkesedés is megjelent a körükben. Hát akkor vajon mitől váltak egy csapattá, Viki?
A Szentlélek által.
Ő volt az a kommunikációs csatorna Jézus és az apostolok között, és ő lett az összetartó erő akkor, amikor a Mester a mennybe ment. Pünköstkor látjuk, mennyire így van ez. A korábban bezárkódó, Jézus kereszt halála után az életüket féltő emberek egyszerre bátor, nyílt szívű férfiakká váltak, akik kimertek állni egy több ezres tömeg elé, hogy beszédet mondjanak. Amikor leszállt rájuk a Szentlélek, akkor végre egyetlen igazi, hatékony csapattá váltak. Ennek köszönhető, hogy ma létezik az egyház, amit mindannyian ismerünk. Mit gondoltok, gyerekek, hogy mi a legnehezebb a közös munkában?
Szerintem az, hogy minden ember más, és mindannyian mások vagyunk, mindenkinek más a véleménye, máshogy dolgozik, máshogy gondolja, hogy ő hogyan szeretné ezt a közös munkát létrehozni, és szerintem ez az egyik, ami nehézséget okoz, hogy senki sem ugyanolyan, viszont hogyha egymásra tudunk hangolódni, és egymással tudunk beszélgetni, meg tudjuk beszélni, hogy mi hogy legyen, akkor ez nem okoz problémát.
Én még azt gondolom, hogy a minta, a háttér, a családi háttér is nagyon nagy befolyásoló tényező, hogy valakivel együtt tudsz-e dolgozni, vagy nem. Mert vannak családok, ahol a kisbaba kora óta ezt megszokja, és tud a másikkal együtt dolgozni, együtt tevékenykedni, mert így volt megszokva, így volt nevelve. Viszont vannak most már nagyon érdekes nevelési stílusok, amik bizony nagyon megnehezítik az egymáshoz való alkalmazkodást, alázatot, bocsánatkérést, a közösségnek ezeket az alapvető normáit. Manapság a Szentlélek ugyanúgy működik, mint 2000 éve az apostolok korában. Dolgozik, hogy Istennek tett erős csapata legyen. A hitben összehangolja, egybekapcsolja az embereket. Az így születő egységnek a legszebb megvalósulása a hét szentség. Melyek ezek?
A keresztség, a bérmálás, az oltári szentség, a bűbánat, a betegek kenete, az egyházi rend és a házasság.
Mindegyik szentséget maga Jézus alapította. Aztán még mi a közös bennük, Barnabás?
Mindegyikükben maga a Szentlélek munkálkodik. A látható történés és jel valójában egy láthatatlan valóságot hordoz magában. Amikor például a keresztségben leöntik egy kisbaba fejét a vízzel, ez látható történés és jel, akkor ő láthatatlan módon a Szentlélek működése által az Atyaisten gyermeke és az egyház tagja lesz. Vagyis a Szentlélek belülről láthatatlanul alakítja át őt és belekapcsolja egy nagy közösségbe.
Az életben nem elég, ha beválasztanak egy csapatba, ott meg kell maradni. Vajon mi ennek a feltétele? Viki, mit gondolsz erről?
Ehhez erőfeszítésre és törekvésre van szükség.
Ez olyan, mint a matek óra. Nem fog menni, ha nem gyakorlod. Tehát, hogy amit beleteszel, azt tudod kivenni. Ha nem teszel bele semmit, akkor nincs mit kivenni. Az emberi kapcsolatokból sem, meg a másból se. Tehát, ha nem raksz rendet, ha nem foglalkozol a otthonoddal, akkor előbb-utóbb lelakottá válik. És ugyanígy van az emberi kapcsolatokkal, ha te nem törődsz a másikkal, ha nem teszel bele időt, energiát, erőfeszítést, néha erőn felül, akkor nem tudsz belőle mit kivenni. És például egy sportklubban rendszeresen kell edzeni, vigyázni kell az életritmusra. Ha valaki nem tartja be a szabályokat, az könnyen csapaton kívül is találhatja magát. Emellett szükség van még arra is, hogy egyre jobb csapatot építsünk a többi csapattaggal. Ha valaki nem beszél a többiekkel, elkülönül, az ugye kizárja magát egy közösségből. Ezért csapattagként kommunikálnunk kell, oda kell figyelnünk a többiekre, nyomon kell követnünk az eseményeket, és ki kell vennünk a részünket mindenből, hiszen így vagyunk benne az élet sűrűjében. Az egyház Isten csapata, ahol a Szentlélek tartja a kapcsolatot Isten és a hívők között. Tehát amikor imádkozunk és a szentségekhez járulunk, a lelki életben végig gondoljuk a dolgainkat, hogy ennek a kapcsolatnak leszünk a részeivé. De az egyház közösségében egymással is tartjuk a kapcsolatot, hiszen enélkül szétesne a közösség. Ennek rengeteg módja van. Például a kommunikáció szempontjából milyen módjai lehetnek ennek, Viki?
Nem csak internetes közösségben, e-mailes listákon tudunk kapcsolatot tartani egymással, de személyes beszélgetésekben, találkozások alkalmával is.
az egyházban, Barna, mindannyian egy konkrét módon, egy konkrét helyhez kötődünk, a nagy egyházhoz, amely jelen van az összes földrészen. Amikor mi konkrét kötődési helyünket keressük, akkor azt hogy nevezzük?
Plébániának.
Ez általában egy adott településen van, és egy adott település élő katolikus közössége. A plébániának pedig megvannak a maga közösségi terei. Melyek ezek?
Templom, közösségi ház, plébániai épület.
Bizonyára ti mindannyian tudjátok a ti plébániátoknak a nevét, hogy hol van a templomotok, hogy ki a plébános, hogy melyik plébániához tartoztok. És vannak természetesen közös célok is, hiszen ha egy csapatba játszunk, akkor kell, hogy legyenek közös célok. Vannak katolikusok, például, akik a szegényeken és a bajba jutottakon segítenek. Tudunk erre példát mondani, Viki?
Karitász, Máltai Szeretett Szolgálat.
Mások pedig például a közösségi dolgokban segítenek a plébánián önkéntesen. Melyek ezek?
A templom takarításában, a rendben tartásában, a díszítésében és a közösségi ház gondozásában, esetleg még a kert ápolásában segíthetnek.
Vagy a fűnyírásban, vagy a minisztrálásban. Tehát, hogy nagyon sokféle feladat van. Vannak olyan közösségek is, amelyek az együtt végzett ima hatására jönnek létre, és azért tudnak olyan közösen elmélyedni a hitükbe. Most ebben a pici csendben gondoljátok végig ti is, hogy melyek azok az önkéntes munkák, amikre ti is szoktatok vállalkozni a plébánián, illetve itt az iskola közösségében is. Végezetül adjunk hálát azért, hogy mi vagyunk egymásnak, adjunk hálát, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy mi egy közösségben élhetünk, és szeretetben fejlődhetünk, és hogy ki tudjuk egészíteni egymást, és hogy az Isten felé vezető úton tudjuk formálni egymást, és erre kérjük az Isten áldását, hogy legyen velünk majd akkor is, amikor az iskolai kötelék nem fűz össze minket, de mindig tudjuk, hogy testvérek vagyunk, és egy közösséghez tartozunk, Jézus Krisztus az Úr szeretete által. Így áldjon meg minket a mindenható Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szentrei Némiskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Kéza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. november 12-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg, melynek fő témája a Szent Év kapcsán a remény. Fürné Mosoni Anita az Emberi Méltóságért a Hospice Osztály Betegeiért Alapítvány elnöke, Gáspár Emília az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégiumának bizottsági elnöke, Kohári Szilvia, a Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézmény vezetője, és Lóci Tamás atya, az Egri Erseki Papnevelő Intézet spirituálisa beszél saját hivatásuk kapcsán a témáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek Szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk. A mai adásban elsőként Varga Kamil ferences szerzetes legújabb könyvét mutatjuk be, majd arról hallanak, hogy egyedül vagyunk-e a világűrben. Végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. 4:00 zenei összeállítással jelentkezünk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Kolaszár Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Olvasom a Lukács evangéliumban. Sötét óráink arra szolgálnak, hogy Istenhez való viszonyunkat ismét világosan lássuk. Mink van, amit ne Istentől kaptunk volna? Legyenek azok akár testi vagy lelki javaink, talán büszkék is vagyunk rájuk, házunk, autónk, gyermekeink. Igen, őket is Istenben és Istentől kaptuk. Isten a sötét órákat az alázatosság elsajátítása céljából küldi ránk. Nem azért, hogy felismerjük a bennünk lappangó rosszat, hanem hogy felismerjük azt a jót, amelyet Isten bennünk művel. Hogy felismerjük Istennek ránk árasztott kegyelmét. Mint ahogy Szent Pál magán tapasztalta Isten nagyságát, és 2000 évvel ezelőtt úgy fogalmazta meg, ahogy manapság alig ha tudná egyetlen író is megfogalmazni: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és nála nélkül semmi sem vagyok. Hiszem, hogy Isten minden inségünkben meg akarja adni a szükséges ellenálló erőt. De ezt az erőt sohasem előlegezi, nehogy önmagunk erejében bízzunk, hanem egyedül Istenre hagyatkozzunk. Az ember legfőbb tökéletessége, hogy Istenre szorul. Uram, apostolod azt mondotta, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Át kell élnem a szavakat, amikor gyengeségem gondolata átjár, amikor tapasztalatból tudom, hogy ez mit jelent, ha látom, hogy tehetetlen vagyok, és ha mindezt el is ismerem. Ha, Uram, beléd helyezem bizalmamat, akkor Isten erejében erős lettem, és akkor mindent megtehetek abban, aki engem megerősít. Add, Uram, hogy alázattal és bizalommal viseljem el gyengeségeimet, kísértéseimet, eleséseimet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél, Atyám, sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,